Kegyelem népünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott első leveléből, a 13. fejezetből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengőcimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Amen. Kedves testvérek, nem nagyon hangzik egybe a két ige szakasz. Talán első gondolkodásra mindenki azon gondolkodhat és morfondírozhat, hogy hogyan szólalhat meg ez a kettő együtt. Hiszen Malakiás prófétának a könyve, az első fejezet, aztán egészen a jövendőlés illés eljöveteléig című részig, ahol azért a proféta megvillantja Isten kijelentésében azt a jövőt, amit tulajdonképpen Isten Izraelnek szán, illetve hát a népének szán, mert azért több prófétánál is ki van jelentve, hogy Isten nem pusztán a vérszerinti származásból származtatja az ő népét, ezt Keresztelő János is elmondta, akik keresték őt a zsidóknak, hogy azt mondjátok, a farizeusoknak, azt mondjátok, hogy Ábrahám fiai vagytok, hát mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. Tehát nem a vérszerinti származás nevezteti Isten gyermekének azt, aki Isten gyermeke, hanem ezt tudjuk a zsidókhoz írt levélből és a római levélből is, Pálnak a római leveléből, hogy a hit. A hit az Istenhez való tartozás, az Isten felé fordulás az, ami Isten fiának jelent ki, és Isten már a profétáknál is megmondta, hogy bizony neveznek majd népeket, lesznek népek, akik Isten népének neveztetnek, és megelőzik tulajdonképpen Izraelt ebben a funkciójukban. Mégis Malakiás prófétának a könyve az első fejezetben ítéletes profécia, ami nem kezdődik jól, valljuk be, őszintén. Tehát nem ezt szeretnénk hallani. Az az igazság, hogy igenis próbáltam kikerülni ezt az ige szakaszt, mert hát kik vagytok itt az Isten népének, az Isten házában. Isten tisztelet volt karácsony első nap, karácsony másodnap, ez ugye hét közepe, szenteste, tehát kedd, szerda, csütörtök, aztán Isten tisztelet van most vasárnap is, majd következő héten is, kedden is, szerdán is Isten tiszteletek vannak, és vannak olyanok, akik minden Isten tiszteleten itt vannak. Gyakorlatilag majdnem mindegyiken. Na és ha az egyszerű gyülekezeti tag mindig azt mondta a lelkészének, hogy nagy tisztelet úr mindig azokat szidja, akik ott vannak, akik a templomban vannak, azokat, miért? Hát azokat, azok pont, hogy nem kéne, hogy szidást kapjanak, hiszen ők mindig ott vannak. Azokat meg sose bántjuk, akik nincsenek a templomban. És ezért ugye bennem van ez a fajta visszajelzés, és próbáltam kikerülni ezt az ige szakaszt, valami olyat hirdetni itt, ami bátorít, ami egy kicsit felemel, ugye, két ünnep között vagyunk, kifulladtunk a karácsonyban, belefulladtunk a süteményekbe, annak a sütésébe, a családba, éppen hogy elmentek, és kellene egy kis lélekfelemelő, lélekerő. És vannak olyanok is, akik ugye nem tudnak az ünnepeken, vagy dolgoznak, vagy pont azért, mert családot látogatnak, vagy a család jött hozzájuk, és lehet, hogy pont most vannak itt először az egész ünnepkörben, lehet, hogy most is utoljára, hiszen nem tudnak jönni december 31-én sem, meg 1-én sem. És akkor pont ők, akik most vannak itt egyedül az egész ünnepkörben, ebben a nagy istentisztelet dömpingben, azok kapjanak egy jó kis nyaklevest, egy zúdítást, egy ítéletes prédikációt, egy ítéletes szöveget. Nem biztos, hogy jó ez így. Mondom magamban, de az Isten nem engedte. A lélek valahol mindig visszafordított, és valahol mindig ezt olvastott el velem, akárhogy próbáltam mást látni, közeledünk az új évhez, valami olyat, ami év lezáró, elbúcsúztunk a karácsonytól, valami olyat, ami karácsonyra tekintő, egyszerűen nem lehetett. Amit kicsikartam az Istentől, az az 1 Korintus 13 volt, mert ezt még felvillantotta az én buzgó imádságaim közepette, hogy a Malakiás 1-hez tegyük oda az 1 Korintus 13-at. Az a szeretet himnusz, az mindenki szereti annak, az mindenkinek tetszik. És azt mondta az Úr, hogy jól van. De imádkozz meg a kettő között a feszültséget. Értesd meg velük. Először értsd meg te. Aztán értesd meg mindenkivel, aki kezébe veszi a Bibliát, hogy függ össze a kettő. Hogy lehet együtt látni azt az Istent, aki azt mondja a népének, hogy most már elég volt. Kész. Ezt már nem bírom tovább. Te mit csináltok? És még ráadásul számon kértek engem. Ugye a Malakiás próféta Izraelnek szól, az ő neve azt jelenti, az én követem, az Isten követe, és Malakiás Izraelhez megy, körülbelül ugye a kis proféták Haggeus és Zakariás környékén szólal meg a népnek, aki helyen közel már úgy rendben van, visszakerül Ezrás Nehémiás idejében a nép a helyére, tehát visszaköltözik, felépül a templom is, de azért akár mennyire is volt Ezrás és Nehémiás is, nagyon határozott vezetője a népnek, karizmatikus vezetők voltak, megépítik a várfalat is. Valahol, amikor az ő könyveiket olvasok, úgy tűnik, hogy minden rendben van, minden csodálatos, egy szinte egy második exodus, kikerül az egyiptomi, Egyiptomból kikerül a nép először, és Babilonból visszajön másodszor, és valami csodálatosan nagy, felemelő dolog történik. Na de hát megjönnek a proféták, és rámutatnak arra, hogy nem olyan szép ez az egész. Nagyon sok visszásság van. Ugye sok a vegyes házasság, és azokban úgy látszik, hogy az Isten népe az most először valóban úgy áll le Isten előtt, hogy az példakép lehet minden nép számára. Sok az egzisztenciális gond is, És maga Júda továbbra is csak egy egyszerű kis jelentéktelen perzsiai provincia. Nagy a csüggedés. Ugye mindenki azt várja, hogy most valami nagy dolog történt, hogy most hazajött a nép a fogságból, de hát igazából lényegében úgy maga mindennapi életben nem változott sok minden. Ugyanúgy meg kellett küzdeni a mindennapi megélhetésért, ugyanúgy voltak provinciális gondok, tehát nem voltak függetlenek, és sok tekintetben nem értették az Istent. Elcsüggedtek. És megkérdezték az Istentől, hogy hát ez akkor most hogy van? Te most akkor nem emeled föl a népet? Nem leszünk világhódítóak, mint Dávid idejében, vagy Salamon idejében? Egyáltalán szeretsz te még minket? És az Isten ezekben a helyzetekben világít rá népének a lelki állapotára. És azt mondja a zsidó népnek, hogy ad egy, én Isten vagyok. Nálatok is Isten vagyok, rajtatokon kívül is Isten vagyok. Nézzetek körül, nézzétek meg például Edomot, Ézsau leszármazottait. Ők akárhogy igyekeznek, ők nem fognak felépíteni egy birodalmat, nem fognak felépíteni egy országot, mert én mindig gondoskodom róla, hogy azt lerombolják, mert hogy nem kedvesek számomra. Nem azért, mert én olyan Isten vagyok, akinek most csak úgy van, aki nem kedves, hanem megvan ennek az oka, ugye ezt tárgyalja a római levélben Pál is, tárgyalják az ószövetségi könyvek is, hogy hát Ézsau a lelki hozzáállása miatt került ki Isten kegyelméből. Persze Isten ezt már előre tudta, hiszen megmondta az édesanyjuknak, hogy Rebekának, hogy két nép van a méhedben, az egyik nagyobb, mint a másik, de a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek. Vagyis Ézsau lesz az erősebb, a nagyobb, de szolgálni fog Jákobnak. De Isten ezt tudja. És akkor lehet számon kérni, hogy most miért van ez így, de azért figyázzunk, hogy kit kérünk számon, mert Malakiás könyvében azt is megírja a próféta, hogy hát tudod-e, hogy kit kérsz számon? Tudod-e, hogy az Istenhez beszélsz, amikor ezt a kérdést felteszed? Aki azt csinál, amit akar? Ezt Pál is elmondja a római levélben, hogy gyerekek, hát az Isten az az Isten. Az Isten felől az embernek tulajdonképpen sok kérdezni valója nincs a dolgok rendjéről, hiszen szuverén Úr. Nem ő, illetve nem mi alkottuk magunkat, hanem ő. A fazekast megkérdezi a fazék, hogy miért ilyenné csináltál? Egyáltalán. Szóval a helyzet, a szituáció így, Malakiás könyvében, az első levélben így merül fel, számon kéri a nép az Istent, az Isten pedig válaszol, hogy ti kértek számon engem? Nézzétek meg magatokat! És itt elsősorban az áldozati ajándékokra mutat rá. Ugye a zsidó szokások szerint nagyon sok vonatkozásban kellett áldozatot bemutatni. Áldozati állatokat kellett vinni. Mózes könyvében egyértelműen meg van írva, hogy a bűnökért az áldozat, az lehet egy állat, ami jelképezi azt, hogy Isten megbünteti a bűnt, de nem az emberen bünteti meg, hanem az állaton jelképesen, és ezért az emberről leveszi a bűn büntetésének a terhét. Magyarul valaki bevisz egy bárányt a nagy engesztelés idején, és azt a bárányt feláldozzák az Úrnak áldozati ajándékként, magyarul megölik. Ezért az, aki bevitte ezt a bárányt, szabadul a bűntől. Ugye ezért mondjuk Jézusra Isten bárája. Mert ő magára vette az ember bűneit, az emberiség az minden egyes ember bűnét, és meghalt, hogy a büntetés ne az ember életét, ne a mi életünket sújtsa. Na most milyen ez az áldozati állat? Kérdezi az Isten. Azt mondja, hogy sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. Mondja a papoknak. Illetve hát a papok azok, akik intézik ezeket a dolgokat. Nyilvánvalóan az ő hibájuk elsősorban az, hogy a nép az rászokott arra, hogy hát kell vinni az Istennek áldozatot, nézzünk csak szét a nyájba. Hol van? Ott az a sánta, az mindjárt megdöglik. Fogjuk csak meg gyorsan, hát jó lesz az, bevisszük, azt le van tudva. Odaadják a papnak, esetleg a papnak kis mellékes juttatnak, hogy na, csak ez még a tiéd. Mellé, akkor áldoztál az Úrnak. A pap meg oda megy, feláldozza a sántát, a vakot, a bénát, amíg amúgy is megdögölne magától már a nyájban. Feláldozza az Istennek, és minden rendben van. Megvan az áldozat. Én is jól jártam, nekem is van pénzem, ő is jól járt, mert nem a jó birka jött ki a nyájból. Mindenki kecske is, jól lakott a káposzta is, megmaradt. Bezártuk a templom ajtót. Szevasz, Isten! És ez mindennapi rutinná válik. És aztán esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ilyen ajándék van a kezetekben. Szívesen fogadja el tőletek ezt az Isten. És nagyon jó poén ebben az egészben, hogy azt mondja, hogy vigyétek csak a helytartótoknak, majd meglátjátok, hogy mit szól hozzá. Ugye? Mert a helytartó az egy élő ember. Akinek ha viszek egy ajándékot, akkor azt ő megnézi. És hogyha esetleg egy vak birkát viszek neki a helytartónak ajándékba, akkor az ránéz és azt mondja, hogy ezt nekem? Ezt te nekem? Ezt így? Hát akkor csapjátok le a fejét. Ajándékot vitt, és így is lecsapják a fejét, akkor inkább ne vigyél semmit. Mert hogy azzal, amilyen ajándékot vitt a nép, tett az Úr oltárára, azzal tulajdonképpen azt mutatta meg, hogy mennyire becsüli az Istent. Mennyire tiszteli. És ez volt a próféta első visszajelzése Isten részéről a nép felé, hogy mielőtt számon kéritek a seregek urát, hogy visszaadta nektek az országot, meg nem is, kaptatok is, meg nem is, meg sok problémátok van, meg minden a nyakatokba zuhan, meg úgy egészen ott van, provincia vagytok, tartomány vagytok, elnyomna titeket, betegségeitek vannak, nincs függetlenség, stb. Azelőtt vizsgáljátok meg magatokat, és nézzétek meg, hogy hogyan álltok az Isten elé. Elég nehéz. Különösen akkor, hogyha az ember elgondolkodik azon, hogy van egy ilyen néha üdvösséges kijelentés, amikor azt mondjuk, hogy ja, hát most már nincsen Izrael, úgy vér szerint, hiszen Krisztusban minden határa eltöröltetett, és most már ki az Isten népe? Aki nem testtől és vértől, nem szülők akaratából, hanem lélektől született. Gyakorlatilag Isten előtt mindenki egyenlő, és Isten fiatnak hív el magának minden népből. Ezért mi is Isten fiai vagyunk, Isten népe vagyunk. Tulajdonképpen nagyon nagy örömmel szoktuk használni azt, hogy, és kicsit fricskázunk is a zsidó korára, hogy hát mire vannak nagyra a zsidók, hiszen most már Krisztusban mindenki egyenlő. Mondja ezt ugye Pál, aki a legvadabb farizeus volt, aki gyilkolta Isten népét, és mikor találkozott Krisztussal, a legerősebb hirdetője lett ennek a kegyelemnek. A farizeus Pál, Gamáliel tanítványa mondja, hogy nincs különbség. Görög, szkíta, zsidó, római, barbár, egyenlő. Isten népe mind, ha Krisztusban egyek. Vagyunk mi. Aztán elgondolkozok rajta, hogyha tényleg ilyen nagyon nagy örömmel mosuk szét a határokat, vagy választjuk el a határokat, akkor készek vagyunk-e szembesülni azzal, hogy mindaz, ami Isten népére vonatkozott, az bizony vonatkozik ránk is. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, mondja Jézus a Máté evangéliumában. Bizony mondom nektek, hogy a próféták szavaiból egy jottány sem fog hiányozni. Az Ószövetség Krisztusról tesz bizonyságot, de nem csak akkor, amikor arról beszél, hogy jön majd Ebed Jávve Isten szolgája, aki szenvedő módon elhordozza a világ bűneit, hanem akkor is Krisztusról tesz bizonyságot, amikor elmondja, hogy a népnek a szíve milyen. Isten felé fordul. Magyarul, sajnos, hogyha mi Isten népe vagyunk, akkor nézzünk ennek a Malakiási idézetnek a tükrébe is, vajon mi milyenek vagyunk. Vajon milyen ez a nép? És most tényleg nem bántani azokat, akik nincsenek itt, vagy bántani azokat, akik itt vannak. Én most az első körben rögtön a papokra gondolok, magunkra, hiszen Malakiás is velük kezdi. Igazából velünk fogják kezdeni a dolgokat. Magamba kell néznem, és el kell mondanom azt az Istennek, hogy vajon tiszta-e az az áldozat, amit elé teszek? Vajon a legjavából teszem-e Isten oltárára azt, amit teszek? Vajon a szeretetem, a szolgálataim, a munkám legjava-e az, ami őt érinti? Vagy csak olyan vagyok, mint amilyen közkeletű módon szokott ugye a pedagógusok, akik vannak református iskolából itt, a Bereckőes nagytiszteletű úrnak az előadását hallották egyszer az iskoláról, nem tudom, most így hirtelen nem találkozott senkinek a tekintetéből, aki látta volna, de van, hogy a milyen a lelkész, a közkeletű kép hétközben láthatatlan, hétvégén érthetetlen. Vagy, és volt egy vetítés is, mit csinál a lelkész mindig? Ül a méhesbe és pipázik. Ugye ezt mondják a népek. Hogy hát a lelkészt azt olyan irigylem, jó lenne lelkésznek lenni, csak azok a vasárnapok ne lennének. Amikor prédikálni kell, de egyébként teljesen jó szakma. Lakás is van, pénz is van, úgy ahogy nem csúcsvezetői fizetés, de nem is a legalja, teljesen normális, teljesen rendben van. Vajon tényleg ilyen az én szolgálatom? Vajon amikor az emberek rám néznek, és ezt igazából ti tudjátok, és nektek kell megmondani, mert van egy nagyon fontos rész, amiért mégiscsak ezt kellett a mai napra hoznom, az az, hogy őszintén kell egymás szemébe néznünk. Nagyon örülök neki, amikor elmondjátok, hogy milyen jó az, amikor beszélgetek veletek, vagy amikor igét hirdetek, de annak is nagyon örülök, amikor elmondjátok, hogy már pedig ez nem volt jó, vagy egy egészséges kritikát megfogalmaztok, vagy figyelmeztettek dolgokra, a presbitereket külön szoktam is kérni, hogy szóljatok, hogy hová kell elmenjek, nehogy lemaradjak valamiről, meg akkor megszólják az egyházat. Nem azért, mint hogy érdekelne az, hogy ki mit mond, vagy kinek mi a vélemény az egyházról. Nem akarok falakat építeni, előítéletes falakat az emberek elé, hogy ne jöjjenek be az egyházba, mert a lelkész nem olyan, nem megy, nincs jelen, nem csinálja, akkor én sem megyek, meg a lelkész olyan, ezért én sem megyek. Figyelmeztessetek arra, hogy mit, hogyan kell, mert őszintén kell egymás szemébe néznünk. Ez a szeretet közösség első és legfontosabb alapja. És ezért magamat vetítem ki ebbe a bibliai részbe, vajon én az vagyok-e, és szól-e rólam ez az ige? Vajon hitványat viszek-e az áldozati oltárra? És néha azt mondom, hogy igen, bevallom nektek, mert azt mondom magamnak, hogy lehetett volna többet is készülni egy Isten tiszteletre, lehetett volna több családot is meglátogatni, sokótokhoz nem mentem még el. Vannak itt, akiknek nem láttam az otthonát még. Sajnálom, szeretném, mert ez egy lelkésznek egy fontos munkája, hogy elmenjen ahhoz, aki szintén elmegy az Istenhez, mert ezzel jelképezi azt, hogy az Isten igenis figyel rá. És igenis ott van az életében. És ezt néha a magam felé kritikaként megfogalmazom, megfogalmazza más is, és örülök is neki, hogy ez hitvány áldozat. Ez az, amit te még megtehettél volna, de mást tettél inkább. Vak és sánta. És tudjátok, miért kell ezt? És nem megyek tovább, maradok a lelkésznél, maradok magamnál. Azért kell, mert most jön az, amit karácsonykor elkezdtünk, hogy a gyülekezetünk irányelveinek a második, negyedik irányelv, amit következő irányelv az, hogy szeretett közösség. Szeretett közösség, hogy olyan szeretett közösséget építünk, amilyet Isten épít az emberrel, olyat építünk mi egymás között. Szeretett közösség, de ennek a szeretett közösségnek az első és legfontosabb alkotó eleme az, hogy őszintén és tisztán nézzünk egymás szemébe. És mondjuk meg azt, hogyha elszámolni valunk van egymással. Újszövetségben nagyon sok példa van erre, király, mikor behívja az adósait, ugye, a nagy megbocsátás, az adósság elengedés, mi az első mozzanat, behívja a szolgát, és azt mondja, gyere, elszámolni valunk van veled. Vagy amikor azt mondja Jézus a Máté evangéliumában, hogy ha áldozati ajándékodat viszed az oltárra, ugyanúgy, ahogy Malakiás prófétánál, állj meg egy pillanatra, gondold végig, van-e valakinek valami elszámolni valója veled? Tedd le az ajándékodat? Nem kell, nem kell. Nem azért, mert sánta, vagy vak, vagy így se jó. Még ha tökéletes is lenne, az elsőszülött legszebb bárány, tedd le. Menj el ahhoz, akivel elszámolni valód van, és mondd neki, hogy bocsáss meg, vagy mondd azt neki, hogy haragszom rád, de megbocsátok. Ez a kettő dolog állhat fönt. Vagy ellenünk vétettek, vagy mi vétettünk a másik ellen. Mindenképpen ügyem van a másik emberrel, és ezt be kell vállalnom. De értjük jól, nem azt mondja, hogy menj el, vegyél egy karót, és úgy számolj el vele. Nem azt van, hogy agyabugyálok, tehát megölöm a másikat, hanem oda megyek, akár ő hibázott, akár én, oda megyek alázatosan és szeliden, és azt mondom, hogy megbocsátok, vagy azt mondom, hogy bocsánatot kérek. Ez a dolgok rendje, ez az őszinteség, ez a tisztázás, enélkül nincs szeretett közösség. Ezt kéri Isten is, tisztázzuk a dolgot, álljunk meg egy pillanatra. Milyen a te ajándékod? Milyen a te áldozati ajándékod? Rád néznek az emberek, akkor azt mondják, hogy na, ilyen egy keresztény, ilyen egy presbiter, ilyen egy gyülekezeti tag, ilyen egy lelkész, akkor én nem megyek abba a közösségbe. Vagy olyan, aki tiszta áldozatot visz az Istennek. A legjobbját adja. Mert hogy a szeretet, amiről a Korintus beliekhez írott levélben Pál apostol ilyen szépet ír, az ebből fakad. Ha nekem a lelki ismeretem, az érzéseim, az indulatom krisztusi, vagyis tiszta, akkor tudok az 1 Korintus 13 szerint fordulni a másik emberhez. Nem örülni a hamisságnak, együtt örülni az igazsággal. Akkor tudok mindent eltűrni, mindent hinni és mindent remélni, hogyha olyan alapokra helyeztem az életemet és az egymással való életünket, a közösségi életünket, ami minden szempontból a legjobb, ami a legtisztább és a legnemesebb, a legjobb, amit adhatok Istennek, és a legjobb, amit adhatok embertársaimnak. Mi lehet a vigasztaló, és miért kell ezt a kettőt így együtt látni? Azt mondja Malakiás, hogy második versben, Isten első szava az emberhez a prófétán keresztül, szeretlek titeket. Szeretlek titeket. Hogyha valaki igazán szeret valakit, akkor nem titkolja el azt is, hogyha valami rosszat lát a másik életében. Az én szeretetem a másik ember felé nem az, hogy azt mondom, hogy jól van, csináljuk csak így, csináld csak úgy, ahogy van tovább. Igaz, hogy meg fogsz halni a drogtól, az alkoholtól, igaz, hogy parázna életet élsz, igaz, hogy hazudsz, lopsz, csalsz, de szeretlek, csináld csak tovább, hogy biztos jó lesz az. Igaz, nem ilyen a szeretet. Nagyon sok gyülekezet hibázik. Lelkipásztorról hallottam, hogy hibázik. Miért? Mert ilyen szeretet közösséget épít, a nagy szeretet mindent elfedez, ugye vannak erre igék, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, minthogyha ezzel az új parancsolattal ellene törölve a régi. Az a tíz, amiben ott van, hogy ne lopj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, hogy tiszta legyen a lelked, amikor az Isten felé fordulsz, és tiszta legyen a lelked, amikor az emberek felé fordulsz. És igenis hiba, mert ekkor, és ahogy a Szentesti Isten tiszteletben, hogy friss élményként olvastam az egyházunk jelentését a 2013-as évről, és benne volt, hogy XY színművész és kedvese, akkor friss volt, de igen, tehát ezzel az egész erkölcsi kiállásunkat ássák alá. Nem arról van szó, hogy nem szeretjük azt, akinek kedvese van, de szeretjük, és pont azért szeretjük, mert megmondjuk neki, hogy az egyetlen egy olyan dolog és tiszta dolog, amiben az Isten is jelen tud lenni, az nem más, mint a házasság. A szó, hogy kedves, az egy szép szó, csak nem tudjuk, mit takar. Egy ágyast, vagy barátnőt, vagy mit. És tudom, hogy magunkat sértem. Evangélikus lelkész kollégám mondta, hogy van olyan kollégája, aki tökéletesen elégedett azzal, hogy élettársi kapcsolatban él. Elvált, és az új párjával, már másik szó, hogy párja, a kedvenc szavam, a fiataloknál nincs ezzel gond. De amikor már meglett emberek úgy vannak együtt, hogy kedvesen és párom, akkor ott azt érdemes tisztázni, és nem azért, mert nem szeretjük, pont azért, mert szeretjük őket. Isten rendkívül sok áldást tartogat férj, feleség kapcsolatba a családba. Nagyon sokat, rengeteget. Olyan küzdelmeket tud kiállni két ember őszinte szeretetével egy házasság, hogy el se tudjuk képzelni. Rengeteg bizonyságtétel van idősek, akik elmondják az életük nagyon nagy kritikus pillanatait, fogság, háború, el se tudjuk képzelni, hogy miken mentek keresztül. És ezeken keresztül ment a házasság, és kibírta. Az én dédnagyapám, még a Horthy időszakban, és pontosan előtte ment ki Amerikába. 5 fiúgyermeket hagyott itt, mikor visszajött, 2 volt csak. Tifusz, diptéria, elvitte a gyerekeket. És utána született meg nagyapám, akkor visszajött Amerikából. Hogy legyen pénze, hogy vegyen földet, hogy művelje, mert abba az átkos Horthy rendszerbe bizony, hogy mindenki szenvedett és szörnyű volt, mégis a legnagyobb tisztelettel beszélt a kormányzóról. Ezt most nem ezért mondtam, hanem azért, hogy lássuk, hogy miken mennek keresztül a családok is. Még mindig értékes volt az a kapcsolat, egészen addig, míg meg nem halt nagymamám, és utána is. Azért, mert szeretjük a másikat, mondjuk el, vállaljuk be. Előbb kezdjük magunkkal. Mint ahogy én magammal kezdtem. Segítsetek. Segítsetek abban, hogy lelkészként, papként a legtisztább áldozatot tudjam odavinni Isten elé. Én is szeretnék segíteni nektek. Ennek a gyülekezetnek, minden egyes tagjának persze egyen-egyenként is sok ez a kapcsolat, de következő lépés az, hogy segítsetek egymásnak. Segítsetek hordozni egymás terheit, őszintén, bátorítani, nem eltakargatva, hanem felemelve Istenhez, mert az Isten az őszinte, töredelmes szívet szereti, ahogy írja a Zsoltárokban. Az Isten szereti a töredelmes szívet. Hogyha oda viszem elé azt, amiben tükörben megnézem magamat, én hibásnak találtam, akkor az elrepet nátszálat nem töri el. Ha én rájövök arra, hogy az én ajándékom, Isten elé vitt ajándékom, az életem, égő áldozatom, hitvány. Hitvány volt. Akkor Isten azt mondja, hogy igen, jó. Tudod, nekem a te szereteted számít. Nekem a te bűnbánatod számít. És én összetudom rakni a te életedet. Fel tudom emelni újra. Mert a végén úgyis a hit, a remény és a szeretet marad meg. Az igazi, tiszta szeretet. Építsünk hát ilyen szeretet közösséget Istenünkkel elsősorban. Azért jó ez az első ilyen vonatkozású ige. Álljunk Isten elé. Vigyázzunk, amikor Isten elé állunk, ő mindent lát. Mindent tud, mindent figyel az életünkben, és az igazságot látja. Legyen a mi Istennel való kapcsolatunk őszinte. Higgyük el, nem akarja a vesztünket. Aztán, hogyha ez mind megtörtént, akkor ugyanezt vigyük oda a többi ember elé. Legyen a többi emberrel is ugyanilyen őszinte a kapcsolatunk. Szeretetteljes őszinte. Elmondva neki, hogy figyelj, ez rossz, én tűzbe megyek érted, én bevállalok érted mindent, de ez a te életedben rossz, ezt változtasd meg, ezért én nem tudok kezességet vállalni. Sőt, ahogy Pál mondja, amikor több körön keresztül figyelmeztetik a bűnöst a gyülekezetben, akkor szakítsátok meg vele a kapcsolatot egy időre, hogy észhez térjen. Ez a legfájdalmasabb dolog. Nem tudok veled tartani a bűnben. Nem tudok veled menni oda, hová mész. De szeretlek. Házasságnál ez különösképpen nehéz, nem vállásról beszélek. Arról beszélek, hogyha például, és nagyon sokszor van ilyen, iszik az egyik fél, akkor a másik vagy elválik tőle, és kirúgja, vagy ő maga is alkoholistává válik, vagy drogos, ugyanez a drogban. Nagyon nehéz egyiket sem csinálni, hanem megmaradni a szeretet kapcsolatban és a házasságban, de ugyanakkor pontosan tudni, hogy miben nem vállalunk közösséget, és állandóan szembesíteni a másik félt a bűnével nagyon nehéz. De ezt kell. Tudjátok, Isten hányszor szól Izraelnek? Hányszor szembesíti a saját gyarlóságával az ő népét? És közben megmarad az Isten Istenének? Megmarad Istenének annak a népnek, akit már régen el kellett volna, hogy vessen? És egészen a végén megszületik a megváltó. Maga az Isten beleszületik ebbe a népbe? Hogy egy legyen velük, minden nyomorúságukkal, bele, mélyebben, mint akármilyen mélyen érezhetne házastársa házastársával szemben, vagy barát a barátjával, vagy testvér a testvérével szemben, mélyebb kapcsolatot vállal azok után, hogy annyi mindent megtettek ellene. Tudjátok, mekkora szeretet ez? Azért nagy, mert őszinte, tiszta és önfeláldozó. Jézus sohasem rejtegette a vele kapcsolatba lépő farizeusok, vagy vámszedők, vagy bűnösöknek a bűnét. Soha. Elfedezte. Magára vállalta. Paráznanőt elküldi, menj és többet ne vétkezzél. Senki nem ítél el téged, én sem ítélek el. De nem menti fel a bűne alól, hanem magára vállalja a bűnét, tudjuk, meghal érte a kereszten. Készek vagyunk ekkora szeretetre? Tudjuk-e, hogy ennek a szeretetnek mekkora az ereje, ami építeni tudja a mi életünket? Hatalmas dolgokat viszek véghez veled, mondja az Úr. Kérjük, fogadjuk, adjuk, vigyük. Amen. Mindezek után Istennek népe, Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor háladással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.